Sziasztok! Hoztam nekik egy történetet. Ez egy olyan történet, amit ti magatok is kipróbálhattok otthon. Nem mondom, hogy mire lesz rá szükség, de előtte hadd tegyen fel nektek a kérdést, hogy kinek mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc színetek?
Nekem a fehér.
A fehér? Uh-huh.
Nekem a fekete. Meg a lila.
A fekete, meg a lila.
Sárga.
Sárga.
Nincs kedvenc
színe. Nincs kedvenc színe? Hmm. Kék. Majdnem?
Zöld.
A zöld. Na, aki eddig mondta a kéket, meg a sárgát, annak van szerencséje. Ugyanis a történetem az róluk szól. Jól nézzétek meg őket. Jól nézzétek meg. Igen. Na, szóval képzeljétek el egymást, képzeljétek el, mi történt. Éppen egy festőművész dolgozott, aki festette a vásznat. És közben csinálta a színeket magának. És ahogy így festegetett, baleset történt. Képzeljétek el, hogy két festékpötty, egy kék, meg egy sárga, leesett egymás mellé. Egészen közel. Olyan közel, hogy a szélük összeért egymáshoz. Ti kikkel vagytok? A kék pöttyel, vagy a sárga pöttyel?
Nem.
Sárga?
Nem.
Nem tudod?
Én tudom.
Igen? És képzeljétek el, úgy folytatódott a dolog, hogy azt mondta az egyik pötty a másiknak a kék, hogy nem menjen kicsit arrébb. Szoktatok a kocsiban, hogy egymás mellé ültök, akkor kicsit néha lökögetni egymást? Csak kicsit néha tesóval, barátokkal? Hm? Hát, a kék is így volt, azt mondta, hogy nem menjen kicsit odébb. Erre azt mondta a sárga pötty, hogy menjen maga, különben is. Köszönni illett volna. Igaza van, nem?
Nem.
És hátat is fordított ezzel a kéknek. Csak hát a festékpöttyöknek, ez nehéz ugyan, csak úgy odébb menni, meg hátat fordítani, nem? Ez nem olyan könnyű nekik. Azt mondja erre a másik pötty, a kék pötty. Még hogy én köszönjek egy sárgának, kicsit úgy le is nézte a sárgát, ahogy ezt így kivolta. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönjek, kérdezett vissza a sárga. Uh-huh. Ki köszön előbb? Szerintetek kinek kell előbb köszönni?
Kéknek.
Kéknek? Kéknek vagy a sárgának?
Kéknek.
Mind a kettőnek?
Uh-huh. Igazából a kéknek, mert ő kezdte. Nem.
De igenis azt mondom, hogy magának kell előbb köszönnie. Ha nem látná, én vagyok a kék. Mondta a kék. Ha, engedje meg, hogy felkacapjak, mondta gúnyosan a sárga. Hiszen maga a legközönségesebb szín a világon, nem is lehet egy napon említeni velem, és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Tudtátok, hogy a kék az egyik legújabb szín. Képzeljétek el, nagyon sok nyelvben nem találják meg a nyelvészek azt a szót, hogy kék. Hm? Milyen különleges, nem? Csak a középkorban, Európában és a középkorban kezdték el nagyon sokat használni ezt a szót, hogy kék. Képzeljétek el. Szerintetek mi történik? Mit csinál ez a két pötty? Aha. Verekednek. Aha. Hát minimum veszekszenek, nem? Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok, kékek az emberi szemek közül is, a kékek a legszebbek, képzeljen el egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán. Hogy mer hozzám beszélni? Mondta a kék. Hú, na erre a sárga felkapta a vizet. Azt mondja, mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebben látott már maga kankant, meg őszi erdőt, meg túl mohók, beszínezi az egész eget, az egész tengert, csupa, kék, fönt, lent, mindenütt, unalmas, mondta a sárga. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá, mondta. És ez mégiscsak csúnya dolog, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, én kis foltokban jelenek meg. És egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker? Kérdezte a kék. Erre vág fel. Hát az is egy család. Az én őseim sokkal előkerőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolokadó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok, mondta a kék. Tudjátok, mi az az Okker, meg az ultramarin?
Okker sárga, ilyen nagyon
halvány. Aha, az egy sárga szintjel, és az ultramarin?
Így erős szín.
És tudjátok, hogy ez a marin az mire utal? Tengerre. Hát az a házi feladat, nézzetek után, nézzetek meg, hogy milyen az okker, meg az ultramarin, jó? Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, aki akkor különben már rég összefolyt a kék festék püttye, de nem volt ideje befejezni azt a mondatot, hogy mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Szerintetek mit szólt a kisfiú?
Milyen szép zöld
pecs. Látom már, van, aki ismeri ezt a történetet.
Olvasmány gold.
Mert amikor a kék meg a sárga összefolyik, akkor tudjátok, mi lesz belőle?
Zöld.
Úgyhogy megkapjátok házi feladatnak, hogy odahaza, próbáljátok ki, jó? Fogjátok két festéket, igen, meg sárgán, és keverjétek össze egy lapon, jó? Csináltak bele két festékpöttyöt, utána két festékpöttyöt keverjétek össze. Na? Nektek mit mond ez a történet? Mit mond ez a történet nektek?
Együtt több dolgot csinálunk.
Ó, nagyon mély és filozofikus. Együtt több dolgot csinálunk. Aha. És remélem azt is mondta, hogy ne leszek együtt. Köszönöm, hogy meghallottatok. Sziasztok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a felnőtteket is, és egy igehet olvasnék fel nektek János evangéliuma 4. fejezetéből a 13. verstől kezdve. János evangéliuma, nem, János első levele, 4. fejezet, 13. versétől így olvasom az igét. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ők mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia. Isten megmarad abban, és ő is Istenben. És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetbe, mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. János apostol, akiről azt írja a hagyomány, hogy túlélve a pátmoszi számüzetést Efézusban telepedett le, és ott nagyon idős kort élt meg, 90 évet istán elérte a feljegyzések szerint. Azt mondják, hogy amikor megidősödött, akkor semmi más egyéb témája nem volt, mint hogy arról beszéljen, hogy Isten a szeretet. Sőt,
Azt is feljegyzik az egyházatyák, hogy amikor már olyan idős lett, hogy többé nem tudott beszélni, akkor csak ezt ismételgette, hogy Isten a szeretet. János apostol a leveleiben is ezek közül és ezek körül forog. Újra és újra visszatér ez a témakorhoz, különböző szempontból. És hogyha elolvassátok Jánosnak az első levelét, akkor azzal fogtok találkozni, hogy amit most felolvastam nektek, azt a néhány mondatot, az nem csak gondolatilag, nem csak itt szerepel. Hanem tényleg, mintha egy idős ember mondogatná a maga dolgát, aki már elfelejtkezik róla, hogy hányszor mondta el azt, amit már egyszer elmondott. És mint hogy a írásban is ugyanez lenne benne. Azt fogjátok találni, hogy újból és újból ugyanezeket, pont ugyanezeket mondja el. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, hanem még többször is. És mindig az első pontja az, hogy Istennek a szent lelke lakik a hívő embernek, ami folytán a hívő ember Jézust elfogadta az ő megváltójának, egyszerűen azért, mert megismerte az Istent. Az első pontja János apostolnak erről szól. De mi is a mélysége annak, hogy minduntalan a Szentlélek Isten velünk valóságát, jelen valóságát hangsúlyozza? És erre a válasz egyszerű. A Szentlélek Isten az, akit Jézus Krisztus elküldött, hogy velünk legyen, nem? Akivel megígérte, hogy tanítani fogja az embert. Sőt, ha megnézitek János evangéliumában, amikor Jézus a tanítványoktól elbúcsúzik, akkor azt mondja Jézus, hogy nem leszek mindig veletek, visszamegyek az én atyámhoz, és utána Jézus megígéri azt, hogy viszont újból eljövök és veletek leszek. Hogyan lehetséges ez? Hát azt, hogy a szent lelket ígéri. Szinte minden vallásban az Isten, az egy távoli Isten. Emlékeztek Dániel prófétának a történetéről, amikor a királynak az álma folytán a bölcsek előadják a gondolataikat. És azt mondják, hogy hát lehetetlen, amit a király kér, hogy az Istenek most magyarázzák meg ezt a dolgot, mert hogy az Istenek azok nem lakoznak az emberekkel. Ők valami távoli lények, és igazából így is jó, mert hogyha közel jönnének, akkor lehet, hogy csak bajt okoznának. Ha megnézitek a különböző legendákat, különböző történeteket görög mondavilágból, babiloni mondavilágból, az Isteneknek a jelenlét az mindig valami bajt hoz. Többnyire ők kezdik a háborúkat, ők kezdik a problémákat, és valahogy a pogányság úgy gondolkodik, hogy az Isten úgy jó, hogyha távol van. És ehhez képest Ábrahámnak az Istene egy olyan Isten, aki közel van, nem? Aki megjelenik álomban, aki érdeklődik az ő élete iránt, aki ott van vele együtt. És az új szövetségben ez a gondolat még magasabb szintre emelkedik. Azt mondja, hogy az ember a Szentléleknek a temploma. Hogy mi magunk olyan személyek és olyan emberek vagyunk, akikben ott van jelen és ott munkálkodik az Isten. Hogy az Istennek a közelségét, ami már Jézussal elkezdődik azzal, hogy Immanuel, hogy Jézusnak a közelségét megtapasztalhatjuk a hívő ember egy különleges módon. Jézus nem egy régi történet. Jézus nem egy távoli istenség. Jézus egy jelen való Isten, a Szentlélek Istenen keresztül. És a Szentlélek Istenen keresztül az Isten egy vigasztaló, személyes és közvetlen Isten. Azt mondja az apostol, hogy mi ezért ismertük meg az Istent. Ezért a tapasztalatért. Az Istennek a jelen valósága miatt, a Szentlélek általi jelen valósága miatt ismertük el az Istent. Rajta keresztül fogadtuk el a megváltást. És képzeljétek el, micsoda hatalmas gondolat ez Jézus János apostolnak a korában. Amikor János ezt mondja, akkor képzeljétek magatok elé azt az efézusi gyülekezetet. Azokat a görögöket, különböző mindenféle népségből valókat Kis-Ázsiában, akik ott vannak és keresztényé lettek. És tényleg, ha van valami, ami miatt ők keresztényé lettek, akkor az nem más, mint az, hogy az Isten találkozott velük, mint Pál apostollal azon az úton. Ez az első lépés, és ez a legfontosabb lépés. És a második lépés pedig az, hogy Isten a szeretet. Isten a szeretet. Ahogy mondtam nektek, ez az a mondat, amit János apostol újra meg újra kihangsúlyoz és elmond. És mi is ennek a bizonyítéka? Mert hogy bizonyítékot emleget állandóan János apostol. Hát az, hogy Isten előbb szeretett bennünket. Az, hogy amikor mi még nem is voltunk, amikor még meg se születtünk, amikor még csak nem is léteztünk, akkor ő elküldte az ő fiát érte. És ez még azokra is igaz, akik esetleg János korában előbb születtek, mint Jézus, nem? Hiszen Jézus Krisztust, az Isten, már a világ megteremtésekor elküldte. Már akkor elhatározta, hogy értünk fog halni, és megvált bennünket. Isten a szeretet. És ennek bizonyítéka, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, hogy érettünk meghaljon. Ez a megváltó Istennek a képe. De nem csak a megváltó Istennek, hanem a szolgáló Istennek a képe, nem? Annak az Istennek a képe, aki nem elvárja az embertől, hogy tegyen felé egy lépést, hanem aki maga tesz lépést, lépéseket az ember felé. Aki maga fut úgy, mint az Atya Jézus példázatában a tékozló fiú felé. Isten lelke lakik a hívő emberben, és ezért megtapasztalta, megismerte az Istent. Ez az első pont. A második pedig az, hogy az Isten a szeretet. Amit megtapasztaltunk és megértettünk akkor, amikor megértettük Jézus Krisztusnak az értünk hozott áldozatát. És a harmadik pont pedig János evangéliumában az, hogy ezért mi is szeretjük egymást. Az az isteni szeretet, amit megtapasztaltunk, amit megláttunk, amit befogadtunk, az nem ismer határokat, és nem ismer korlátokat. Az ki kell, hogy áradjon belőlünk a másik, a többi embernek az irányába. Így lesz a hívő közösség egy igazi, befogadó közösség. Egy szeretettel teli közösség. Egy olyan közösség, ahol az emberek betévedhetnek, betérhetnek, bepottyanhatnak, és mégis érzik és tapasztalják Istennek azt a jelen valóságát. És újra és újra ezt mondja el János apostol, ezt a három pontot. Újra és újra végig megy a Szentlélek Isten jelenlétén, azon, hogy az Isten a szeretet, és azon, hogy éppen ezért mi is szeressük egymást. Hadd olvassam el nektek újra ezeket a gondolatokat, de most a Káldi féle fordításból, hogy egy kicsit ismeretlenül hangozzanak a szavak. Mélyebben odafigyeljünk és megértsük. 16-tól a 18. versig ezt olvasom. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeret az Isten, aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Isten szeretete azzal lesz teljessé bennünk, hogy az ítélet napján is lesz bizalmunk. Mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletes a szeretetben. Mire utal az apostol itt a 18. versben? Azzal, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. A szeretet szót nagyon jól ismerjük. Isten kapcsán a Szentírás mindig azt a görög szót hozza fel, ami úgy hangzik, hogy agapé. Az a fajta szeretet, amely nem ismer határokat, ami nem viszonzásként jön, hanem ami csak úgy természetes módon árad a másik irányába. De mi is ez a félelem? Úgy is lehetne lefordítani ezt a szót, hogy rémület, riadalom, ijegység. És ezt a szót is ismerjünk. A körökben úgy hangzódik, hogy phobos. Innét ered azok a szók, hogy fóbia. Az a fajta önkéntelen rémület, félelem, ijegység, ami felett az embernek nincs befolyása. És hogy mivé is válik ez a félelem? Azt mondja, gyötrelemmé. Büntetéssé vagy fenyítékké. Valami olyan kellemetlen dologgá és állapottá, amelyből az ember szívesen szabadulna, mint amikor elveszik tőlünk a telefont vagy a tabletet, mondom a gyerekeknek. És mit is jelent ez a végén ez a szó, hogy teljes? Görögben úgy hangzik, hogy teleios. Teljes, tökéletes, de beteljesült is. Célba ért. Felnőtt vagy érett korú, sokszor ilyenre is használják. Vagyis a szeretet, amit Istenből megismerünk, az nem egy statikus dolog. Azt mondja az apostol, hogy az Istennek a szeretete, az növekszik az emberben. Az Istennek a szeretete, az egy olyan szeretet, ami nem csak úgy van, vegetál, vagy csökken, vagy elpárolog. Nem. Az Isten olyan szeretetet ad nekünk, ami növekszik. És én azt mondom nektek, szükségünk van erre a növekvő szeretetre. Szükségünk van arra a szeretetre, ami kiűzi a félelmet, az önkéntelen félelmet, a reaktív félelmet a mai világban, és amely teljessé lesz, és megszünteti a gyötrelmet. Nagyon érdekes a Bibliának az előrelátása. Hogyan is látja az utolsó időket? Hogyan is látja azt a kort, amiben mi élünk? Azt mondja Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 14. vers, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Azt mondja, hogy a gonoszság, a fóbiák, a gyötrelmek megnövekednek, és kiszorítják a szeretetet. Vagy Lukács evangélium a 21. fejezet 25.-26. versében ezt olvassuk. És lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, a földön, pedig a népek tanástalanságokban kétségbe esnek a tenger zúgása és tajtékzása miatt. Dermesztő félelem lesz úrrá az embereken annak várása miatt, amik a földre következnek, mert az egek erősségei megrendültek. Azt gondolom, nem kell magyaráznom ezeket az igéket. Talán sokkal jobban értjük őket ma, mint akár egy éve vagy két évvel ezelőtt. Dermesztő félelem lesz úrrá az embereken, önkéntelenül is. Nem tudom, hogy ti ezt éreztétek-e az elmúlt időszakban. Be kell valljam nektek, eljött az a pont, például amikor kitört a háború, talán rá egy hétre, és olvastam a félelmetesnél félelmetesebb híreket, amikor éreztem én is ezt a dermesztő félelmet. De mit is üzenne számunkra János apostol? Isten azt üzeni ezeken a gondolatokon keresztül, hogy ne félj, mert szeretlek. Milyen különleges ez az üzenet. Ne félj, mert szeretlek. És te végig gondoljátok, akkor az egész Biblián végigfut ez a gondolat. Úgy elgondolkoztam, hogy mennyire összefonódik és összekapcsolódik Jézus Krisztusnak a személyével, amiről János apostol beszél. Csak néhány embert és néhány nekik adott üzenetet hadd említsek meg nektek a Szentírásból. Emlékeztek, Ézsaiás könyvében azt mondja 9. fejezetben a profécia, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanács és erős Isten, örökké valóság, atya, békesség, fejedelme, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. Dávid trónján és országában meg megerősítés, megszilárdítja törvényel és igazságtól, mostantól fogva mindörökké, a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. És kinek azt adja ezt az ígéretet? Az Isten. Hát a népnek, aki sötétségben meg félelemben él. Akik éppen akkor, abban az időben az asszír birodalomnak a pusztításától rettegnek. És mégis Isten azt mondja nekik, hogy ne féljenek. De ott van Jézus történetében sorban az emberek. Ott van Zakariás, Keresztelő János édesapja, akinek azt mondja az angyal, hogy ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed. Ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott az ő a te könyörgésed. És ez egy olyan helyzetben adatik, amikor ugye van egy vágya, és van egy félelme ennek az embernek. Aztán ott van Mária, Jézus édesanyja, akinek azt mondja az angyal, hogy ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt. Vagy ott van József, aki aggódik és rágódik, hogy mit tegyen ebben a helyzetben. Azt mondja neki az angyal, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát. Hogy ott vannak a pásztorok, és azóta is karácsonykor elolvasgatjuk ezeket az igéket, ami azt mondja, hogy és az angyal így szólt, ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek, mert minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Jézus Krisztus. Vagy János evangélium a 6. fejezetében csak egy a sok megszólalása közül Jézusnak. Akkor azt mondja a tanítványoknak a viharban, én vagyok, ne féljetek. Istennek az üzenete, ami számunkra az, ne félj, mert szeretlek. És az úrvacsorának, ha van üzenete, akkor ez. Ne félj, mert szeretlek. Mert megváltottalak, mert veled vagyok, mert én vagyok a te Istened. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te üzenetedért, amelyel felénk ebbe a világba fordulsz hozzánk emberekhez, és arra hívsz bennünket, hogy ne féljünk, hanem érezzük a te szeretetedet. Ahelyett, hogy a félelem hatalmasodna el a világ miatt, a körülmények miatt, a kihívások miatt, inkább találjunk meg tégedet, hogy a te szereteted legyen az, amely megnövekszik bennünk, betölti a mi gondolatainkat, a mi szívünket, a mi lelkünket. Mert hogy ez az egyetlen igazi ellenszere a félelemnek. Köszönjük neked ezt az ajándékot, köszönjük neked ezt a hatalmas jótettet, amelyel hozzánk emberekhez fordulsz a kezdetektől fogva. Add, hogy ez megérintse a mi szívünket, add, hogy megnyíljon a mi szívünk te előtted. Ezen a mai napon is, különösen, ahogyan az úrvacsora szertartásában részt veszünk. Köszönjük neked ezt, légy itt közöttünk, a mi szívünkben, Szentlélek Úristen. Amen.
Amen.